Hallgassuk meg azokat a szent igéket, amelyeket választottam. Megírva találjuk Máté evangéliumának 28. fejezetének 18. versétől a 20. versig a következőképpen. Jézus mondja: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap témája itt a Reménység Isten tiszteletén a tanítványi felelősség. Arról lesz most szó ezen az estén, ezen a délutánon, hogy mi a mi felelősségünk. Tehát keresztény emberként hogyan kell élnünk ebben a világban. Az Úr Jézus Krisztus, amikor mennybe ment, akkor a tanítványoknak meghagyta, ezt olvastam föl a missziói parancsban, hogy menjenek el szerte a világba, és tegyenek tanítványá minden népeket. Ez a mi feladatunk, ez a mi mandátumunk. Nem azt mondta, hogy menjetek el, és aztán tegyetek mindent a belátásotok szerint, hanem azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Ez a mi feladatunk, és ez a mi felelősségünk is. Amikor beütettem a bibliai keresőbe ezt a szót, hogy felelősség, vagy hogy felelős, nem nagyon találtam rá közvetlen utalást. Közvetettet igen, de olyat, hogy ilyen, hogy felelősség, vagy felelősségre vonom, nem nagyon szerepel a Bibliában. Nem lehet persze azt mondani, hogy akkor már nekünk nincsen felelősségünk, mert igenis van. Mert a Biblia beszél arról, hogy egyszer majd lesz felelősségre vonás, lesz ítélet, de beszél arról is, hogy mi a mi feladatunk. Mert a felelősség kérdése az kettős. Egyfelől mit kell most tennem, mivel kell nekem foglalkoznom, miért nem lehet a másiktól elvárnom, és mi az, amiért majd az Isten felelősségre fog engem vonni. Nekünk az a feladatunk tehát minden keresztény embernek, független attól, hogy mi a foglalkozásunk, hogy tanítványá kell tennünk minden népet. A tanítványnak tovább kell adni azt, amit ő is megtapasztalt. A 12 tanítvány 3 évig volt Jézus közelében, megismerhette őt, és ezt kell nekünk is tovább adnunk. Jézus Krisztusra kell mutatnunk. Ez a mi feladatunk itt, ezen a földön. Mit kell hirdetnünk? Annak idején azt mondta Luther Márton, hogy a jó hírt kell hirdetnünk, amely a törvényből és az evangéliumból áll. Tehát nem csak azt kell meghirdetnünk, hogy emberek, Isten várt titeket a mennyországba, meghalt ti érettetek, bizony arról is kell beszélni, és ez a mai világban egyáltalán nem könnyű, nem fogadják szívesen, hogy Jézus miért jött. Azért, hogy meghalljon az embereknek a bűnéért. És ez már egyáltalán nem szívesen hallgatandó a világ számára. Mert az emberek régen se hallották szívesen, de ma még kevésbé hallgatják szívesen azt, hogy ők bűnösök. Márpedig a keresztény ember direkt vagy indirekt módon ezt adja tovább. Mert a keresztény ember az életével is, hogyha nem is szól egy szót sem, akkor is tovább adja a világnak, hogy őnekik vannak bűneik. Nekünk az a felelősségünk, hogy ha kell, akkor rámutassunk akár konkrét bűnökre is. Van egyfajta őrállói felelősségünk. Ezékiel próféta könyvében Ezt olvassuk a harmadik fejezetben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, s így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és a bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Hát ha valaki Krisztushoz tartozik, akkor bizony felelősség terheli a másik ember életét tekintve is. Nem mondhatjuk azt, mint amit ugye a mai világ mond, hogy ó, hát mindenki a saját sorsának a kovácsa, mindenki úgy alakítja az életét, ahogy akarja, és mindenki csak saját magáért felelős. Bizony bizonyos tekintetben van nekünk felelősségünk a mellettünk lévő ember iránt is. Az Újszövetségben egy helyen azt mondja Pál apostol, hogy egymás terhét hordozzátok. Hát bizony nekünk a másik terhét is föl kell vennünk bizonyos szinten, mert aztán pár verssel később azt mondja, azt is mondja, hogy mindenki a saját terhét hordozza. Tehát ez a kettő egyszerre érvényes. Mindenki felelős a saját életéért is, még a saját üdvösségéért is, de ugyanakkor mi keresztények is valamilyen szinten felelősek vagyunk a másik ember iránt. Milyen szinten? Olyan szinten, amiről beszélt ugye Ezékiel próféta. Hogy nekünk figyelmeztetnünk kell a másikat, hogy rossz fele megy. Nem mondhatjuk, hogy ott menjen, hát ha jónak látja, bizony meg kell állítani a másikat. Lehet, hogy ezt nem tudjuk megtenni. És kinek-kinek más ebben a felelőssége. Bizony a vezetőknek nagyon-nagyon nagy a felelőssége. Akiknek hát szólni kell. Akiknek ugye meg kell állítani bizonyos embereket. Hát milyen vezetőkre gondolok? Hát többek között a család fő is ilyen vezető. Vagy ha éppen a családban nem a család fő, mondjuk a férfi, akkor egy anyának is van felelőssége. Bizony oda kell figyelni a gyermekekre, akik hát igen korlátozott módon felelősek saját magukért. Érdekes, a világban is még hát ilyesmire is szó van, hogy igenis oda kell figyelni kinek-kinek a saját gyermekére. Nem lehet elvárni az államtól, vagy mondjuk az iskolától, hogy törődjön ő a gyerekekkel. Kinek-kinek van ugye saját gyermeke, és oda kell rá figyelni. És még bizony az üdvösség tekintetében is, igenis felelős az ember, abban a tekintetben, hogy elhozza-e, mondjuk az Isten tiszteletre, elviszi-e, vagy engedi-e egyáltalán már, lehet, hogy az is megoldás, hogy engedi-e esetleg egy gyermekisten tiszteletre, elviszi-e kezébe, megfogja a kezét és elviszi nagyisten tiszteletre is. Ilyen tekintetben bizony mi felelősek vagyunk. Tehát az egy generáció felelős a következő generációért is. Nem mondhatjuk azt, hogy na hát majd, ha akar, ő betér. Majd, ha ő felnőtt lesz, ugye ilyesmit is hallunk manapság, hogy ha majd felnőtt lesz, akkor majd eldönti, hogy ő keresztény akar lenni, vagy nem. Igenis nekünk feladatunk, hogy mindenki felé hirdessük az evangéliumot, és hogy a gyermekeinket is Isten felé terelgessük. Ez a mi feladatunk, és nem lehet majd azt mondani, hogy hát miért nem csinált meg más. Ez kinek-kinek a saját feladata. Aztán az is igaz, hogy bizonyos életkor után már a szülő nem felelős azért, amit mondjuk a gyermeke tesz. Mert mondjuk betöltötte egy bizonyos időpontot, ugye ma itt Magyarországon a 18 életév ilyen fordulópont. Addig a szülő felelős, és azután pedig a gyermek a saját életéért is. De vannak bizonyos speciális esetek, amikor még idősebb korban is felelős a szülő. Egy ilyen érdekes esetet olvasunk Sámuel első könyvének második fejezetében. Lehet, hogy ismerős a történet. Éliről szól, a főpapról, akiről ez van megírva. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak. Nem törődtek az Úrral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutat be, oda ment a pap, a szolgája, amikor a húst főzték, kezében a három ágú villával, és beleütötte az üstbe, vagy a fazékba, bográsba, vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, amikor oda jártak Silóba. És hogyha, ezt most ugrok egy kicsit, és hogyha azt felelte nekik az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután veheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide nekem, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen, nagy volt tehát az ifjak vétke az Úr előtt, mert megutaltatták az emberek az Úrnak való szóló áldozatot. Tehát Hofni és Finás, Éli fiai szembefordították az embereket az Istennel. És akkor az apuka ezt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom, hogy gonosz dolgaitokat az egész nép előtt beszélik. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha az ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne a döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. És aztán azt olvassuk, hogy a fiai mindaz, amiket tettek, átkot vontak magukra, és mégsem fenyítette meg őket Éli. Tehát szólni szólt. Ugye érdekes, hogy Ezékiásnál azt olvassuk, hogy nekünk ez a feladatunk, hogy szóljunk a másik ember felé, figyelmeztessük őt, de bizonyos esetekben nem elég ez a figyelmeztetés. Nem elég azt mondani, hogy te rossz úton jársz. Ha valaki valamilyen felelős pozícióban van, és irányítania kell, most ugye itt a tehát a főpap, meg mondjuk egy mai nagyobb vezető, meg a szerepe ott annak idején ugye összetolódott, de ma is bizony nagy felelőssége van egy vezetőnek. És nem mondhatja azt, hogy hát én szóltam, megmondtam, hogy nem lehetne ezt tenni. Bizony, hogyha az ember hagyja, és ugye ezt látjuk a mai világban, hogy ki a saját elképzelése szerint éljen, akkor ott elvadul minden. Olyan az embereknek az élete, mint valami kert. Ha a gazda nem foglalkozik vele, ugye akkor elvadul. A gaz az fölnő. És ilyen az embereknek az élete is. Bizony nekünk van felelősségünk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát én nekem üdvösségem van, aztán majd történik a másik ember életével, ami fog történni. Igenis, nekünk, keresztényként feladatunk, hogy az egész világot tanítvánnyá tegyük. Persze, hogy nem lesz mindenki keresztényi. Persze, hogy lesznek olyanok, akik erőnek erejével ellene mondanak az Isten akaratának. De bizony, van felelősségünk nekünk is. De mivel, mit kell tennünk? Hát többek között az oltár előtti igében azt mondja Pál apostol Timóteusnak, az ifjú tanítványnak, hogy senki meg ne vessen téged ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. És aztán beszél arról is, hogy legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Mindannyiunknak van felelősségünk. És nem háríthatjuk át a felelősséget. A mai világban ez is bizony nagyon gyakori, hogy az egyik vezető áthárítja a másikról, hogy hát neki kéne cselekedni. Isten az övéinek világosságot adhat. És ha van világosságunk, akkor ezt tovább kell adnunk. Figyelmeztetni kell az embereket, hogy emberek, rossz úton jártok. Ha így éltek tovább, akkor ennek súlyos következménye lesz. A 10. Zsoltárban ezt mondja a zsoltáros: miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számonkérés? Ma is sokan gondolkoznak így. Azt mondják, hogy nincsen számonkérés, nincsen ítélet. Az ige erről bizony világosan beszél. Amikor mi hirdetjük a kegyelmet, hirdetjük azt, hogy emberek, nem kell semmit tennetek az üdvösségetek érdekében, csak el kell fogadni a megváltást, akkor ez nem azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra mindenki úgy élhet, ahogy akar. A Bírák könyvében azt olvassuk, hogy akkor még nem állt a templom, igazán nem hirdették a törvényt, és mindenki a maga elképzelése szerint élt Izraelben. És ma is így élnek sokan ebben az országban is. Mindenki a saját elképzelése szerint. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát tegyetek belátásotok szerint. Hanem bizony az embereket figyelmeztetnünk is kell, hogy álljatok meg, mert mindjárt itt a szakadék. Tehát bizony nekünk feladatunk van, és el kell mondanunk az embereknek. De a keresztény embernek azért hozzá kell tenni, hogy nem csak a másik ember iránt van felelőssége, az egy másik egyén iránt, hanem van nekünk felelősségünk a világ felé is, a környezetünk felé is, és a társadalom egésze felé is. A 19. században Amerikában elindult egy mozgalom, amelynek az volt a neve, hogy mit tenne Jézus. Lehet, hogy hallottunk már erről. Fiatalok szoktak karkötőket viselni, amire rá van írva angolul 4 betű. Mit tenne Jézus? Most mondom magyarul. What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Ott Amerikában, Raymond városában egy tiszteletes, egy lelkész elindított egy mozgalmat, és arra kérte a híveit, hogy a hétköznapokban kérdezzék meg minden egyes esetben, hogy ha az ő helyükben lenne Jézus, akkor vajon mit tenne? És aszerint cselekedjenek. És aztán hirtelen egy nagy ébredés indult, egészen elhatott Chicagóig, az ugye egy óriás nagy város, ott Amerikában. Nem nagy dolgokra hívta az embereket az ottani tiszteles Henry Maxwell, hanem csak annyira, hogy kérdezzék meg a hétköznapokban, hogy mit tenne Jézus. Mit szólna valami egyszerű apró cseprű ügyhez Jézus? Bizony ilyen tekintetben is van felelősségünk. Mi sokszor esetleg nagy globális kérdéseket látunk magunk előtt, amire azt mondjuk, hogy ezt nem tudjuk megoldani, még a nagy világi vezetők sem tudják megoldani, nem tudnak zöld ágra vergődni, hát akkor mi mit szóljunk hozzá? Igen, abban nem tudunk beleszólni. De a mi életünkben, a hétköznapokban, az egyszerű kis döntésekben viszont igen. És úgy látom, hogy bizony nekünk is meg kell kérdeznünk, ha nem is kell hordanunk ezt a karkötőt, de azért meg kell kérdeznünk saját magunktól, pontosabban Istentől, hogy mit kell cselekednünk. Mi az, amit az Isten elvár tőlünk? És ő megadja a világos útotást az övéinek. Lehet, hogy nem egyik pillanatról a másikra, de megadja. Isten adja azt, hogy ez a felelősség érzet, ez ne nyomuljon minket le. Mert ezt is átélheti az ember. Mert Jézus a missziói parancsban bizony azt mondta, hogy ha őt hirdetik a világnak, és hirdetik azt is, amit ő parancsolt az ő tanítványainak, akkor ő velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus kiadta a feladatot, és aztán magunkra hagyott, na itt van ez, ha tesszék, csináljátok, hanem ő megígérte azt is, hogy velünk lesz. Megerősít a küldetésünk közepette. És tehát a tanítványnak van feladata, és azt is tudnunk kell, nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten majd számon fog minket kérni, nem csak a saját életünk tekintetébe, hanem a másik ember életével kapcsolatosan is. De nem kell ettől megrémülnünk. Mert Jézus velünk van. Jézus megsegít minket. És biztos, hogy lesz, amit el fogunk rontani, vagy eddig is már elrontottuk. De nem szabad ezért föladni. Nem szabad azt mondani, hogy hát akkor már úgyse fog sikerülni. Ha nem éltem eddig tökéletes keresztény életet, akkor ezután sem fogok. Nem szabad ezt mondani. Hanem be kell tölteni a küldetést. Jézusra kell tekinteni, még ha mi gyengék is vagyunk, ő erős. Meg tud minket segíteni. És nem leszünk tökéletesek, úgy, ahogy a tanítványok sem voltak azok, a 12 tanítvány, ők is elbuktak. Még olyasmiről olvasunk, hogy Péter még azután is elbukott, hogy már apostol volt, és volt, amikor képmutató módon viselkedett, de volt, aki helyre tette őt. Pál apostol bizony figyelmeztette, hogy nem krisztusi módon fordul a pogányok felé. De úgy tudta helyre rakni Pál, hogy figyelmeztette őt. Imádkozott is nyilván, mert ezt is meg kell tennünk, tehát nem úgy kell a keresztény felelősséget megélnünk, hogy úgymond osztjuk az észt, mindenkinek megmondjuk, hogy hogy kéne élni. Imádságban el kell kérni az Istentől, de van felelősségünk. És néha bizony figyelmeztetni is kell a másikat, hogy állj meg, de ezt nem lehet ugye a nagy lóról megtenni. Szeretettel kell mindezt megtenni. Mert ha törvénytanítókká leszünk csupán, és ilyen emberek is vannak, akkor éppen az ellenkezőt fogjuk elérni, mint amit szeretnénk. És nem megmentjük majd az embereket, hanem még rugunk beléjük még egyet. Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy hogyan forgolódhatunk ebben a világban. És Isten erőt adhat arra, hogy a gyülekezetben is minden Isten szerint való módon folyék, de arra is erőt adhat, hogyha kimegyünk a világba, akkor ott ki a saját hivatásában is betöltheti a küldetését. Mert a keresztény embernek ez is a feladata. Nem csupán az, hogy itt valahogy megéljük a templom falain belül a mi kereszténységünket, hanem az is, hogy kint a világba is Krisztus föl tudjuk mutatni. Úgy, ahogy szerepelt az énekbe. A világnak Krisztus kell. És a világnak kell ezt te is, ha Krisztushoz tartozol. Isten adjon tehát mindannyiunknak bölcsességet és erőt. Hogy ki a maga helyén föl tudja mutatni Krisztust. Lehet, hogy egy embernek mutatjuk meg az irányt. Lehet, hogy több ezer emberrel fogunk találkozni, munkánk során, ugye kivel foglalkozik. Lehet, hogy csak egyetlen egy embert mentünk meg. De mégis betöltjük a küldetésünket. Tudnunk kell, hogy Isten a tanítványoktól nem azt várja, hogy valami olyat alkossanak, ami világra szóló. Ő csak azt várja el tőlünk, hogy hűségesek legyünk ő hozzá. Hogy csak is benne reménykedjünk. És ha ezt megtesszük, akkor aztán nyugodtan hajthatjuk le a fejünket minden este. És nyugodtan nézhetünk majd a legkésőbbi felelősség vonás elé is. Isten adja, hogy ne magunk próbáljunk boldogulni ebben az életben, ne egyedül próbáljunk megfelelni, megküzdeni az élet nehézségeivel, hanem Jézus Krisztussal együtt. mert ő velünk marad. Ha testileg ugye most a mennyországban van, a lelke mégis itt van. Erősítés támogatja az övéit. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, Urunk, köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük, hogy te bár gyűlölöd a bűnt, mégis szereted a bűnös embert. Köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi szívünkben is ilyen szeretet legyen a másik ember iránt. Add, Urunk, hogy ne alkudjunk meg a bűnnel, ne alkudjunk meg a világgal, hanem hozzád tudjunk ragaszkodni. És add, hogy némelyek megmeneküljenek. Könyörgünk azért, Urunk, hogy te tartsd meg minket a hitben, a szeretetben, és könyörgünk azért, hogy ezt a szeretetet, a tőled kapott szeretetet tudjuk tovább adni a világban. Adj nekünk bölcsességet, hogy téged föl tudjunk mutatni, ha kell szóban is, de még inkább cselekedetben. Segíts meg minket. Amen.